14. A hevenyészett falat sietve építették, de a hegység szürke, vulkanikus földjét is belekeverték a habarcsba. Márpedig az ledöngölve és vízzel keverve a gránit keménységével vetekedett. A dél felől támadó ellenség így egy 10 láb magas fallal nézett szembe. A védők oldaláról feljáró vezetett a falra, így a nadírok áthajolhattak fölötte, és egyik veszőt a másik után küldhették a támadók soraiba, hogy azután lebukjanak az ellenséges íjászok nyilai elől. Eddig a fal kitartott. A gotírok több helyen sziklatömböket görgettek az aljába, így próbálva megmászni azt, később pedig az első sorok már összeeszkábált létrákat is hoztak. Mások vaskampokkal ellátott kötelekkel kísérleteztek, ám a védők a törzsek szokásos vadságával küzdöttek, darabokra szabdalva és levágva mindenkit, aki feljutott a fal tetejére. A gotíroknak egyszer már majdnem sikerült harci égbe tömörülniük, amikor 6 katonájuk utat vágott magának, ám Angyal, Szenta és Belas megrohanta őket, és a gotír harcosok pillanatokon belül halottak voltak. A gotír sereg újra és újra rohamozott, egyik hullám jött a másik után, puszta számbeli fölényükkel próbálva meglehengerelni a nadírokat. De nem jártak sikerrel. Legalábbis eddig. Ám most valami megváltozott, és minden védő érezte, hogy rettentő félelem kezd motoszkálni benne. Elsőnek Angyal vette észre, hogy gyomra mélyén valami hidegség kél, mire a keze remegni kezdett. A mellette álló nadír harcos elejtette kardját, és mély, átható nyögés hagyta el torkát. Angyal Szentára pillantott, aki nekidőlt a falnak, és a szűk szorost bámulta. A gotír csapatok visszahúzódtak, de ahelyett, hogy átcsoportosultak volna, teljesen eltűntek a szemük elől. Először az összerott falat védő 50 nadír harcos örömében hújogni és kiabálni kezdett, ám azután feszült csend telepedett rájuk. Angyal megborzongott. A hegység fekete falként tornyosult körülötte, és úgy érezte, mintha egy irdatlan szörnyetek kitátott pofájában ácsorogna. A reszketés rosszabbodott. Amikor megpróbálta elrakni kardját, az újra és újra félre csúszott a tokon. Erre káromkodott egyet, és letette a pengét a fal mellé. 3 nadír harcos megfordult és elrohant, felfelé a hágóban, hátrahagyva a fegyvereiket. Belas rájuk ordított, mire a menekülők megtorpantak és engedelmesen visszafordultak, ám a félelem egyre csak nőtt. Angyal odaküszködte magát Szenta mellé. Úgy érezte, hogy minden erő kifutott a lábából, ezért nekidőlt a falnak, hogy megtámassza magát. – Mi az ördög történik? – kérdezte a társától, de a viaszfehér arcú és tágra nyílt szemű férfi nem felelt. A hágó torkolatában valami megmozdult, és amikor Angyal arra fordította a fejét, látta, hogy fekete köpenyes, fekete páncélos férfiak sora indul meg a fal felé.
A vérlovagok!
Suttogta elcsukló hangon Szentának. A mellette álló nadír felkiáltott és hátrálni kezdett. Hólyagja felmondta a szolgálatot, és vizelete eláztatta a nadrágját. Angyal látta, hogy Belas tokjába csúsztatja kardját, és az egyik harcos kezéből kitépi annak íját. Az ömök nadír veszőt illesztett a húrra, felmászott a fal tetejére, és megfeszítette a fegyvert. Angyal hallotta, ahogy felnyög, majd rikkant egyet. Azután Belas lassan fordulni kezdett. Angyal rávetette magát Szentára, és épp akkor rántotta hátra, amikor a nyíl útjára indult. Elsüvített mellettük, lepattant egy szikláról, és belefúródott az egyik kétrét görnyet harcos vállába. A vérlovagok néma csendben közeledtek. Úgy tűnt, a nadírok nem tehetnek semmit, hogy megállítsák őket. Angyal talpra kecmergett és felkapta kardját, de annyira remegett, hogy tudta, semmire sem megy vele. A védők kezdtek elszivárogni a falakról, még Belas is. Ekkor egy rongyokba öltözött apró emberke jelent meg oldalán Miriellel. A férfi ősöreg volt és ráncos, ám Angyal úgy érezte, mintha határtalan öröm hasítaná szét félelmét, felpesdítve vérét. A nadírok felhagytak a meneküléssel. Az aprócska sámán a falhoz futott, és fürgén felkapaszkodott rá. A vérlovagok alig 20 lépésre jártak. Kesakán felemelte mindkét kezét, mire két tenyere között kék tűz kezdett cikázni. Angyal érezte, hogy minden félelem kiszáll belőle, és düh váltja fel. A sámán kifelé csapott kezeivel, csontos ujjai a menetelő fekete köpenyes harcosokra mutattak. Kék tűz fúrodott lándzsaként soraik közé, melvértet és sisakot szakítva fel. A vonal közepén haladó férfi megbotlott, és a kék tűz vörösbe csapott át, ahogy haja lángra lobbant. Köpenyek és nadrágok kezdtek égni, az előre nyomulók sora pedig felbomlott, ahogy a harcosok a ruhájukat nyaldosó lángnyelveket kezdték csapdosni. A nadírvédők visszatértek a falra, felkapták lándzsájukat és íjukat, és egyik lövedéket küldték a másik után a földön hempergőkre. A vérlovagok sora megtört, és azok futásnak eredtek. Az aprócska nadír leugrott a falról, és egy szót sem szólva távozott. Miriel lépett oda angyalhoz.
Le kellene ülnöd, hófehér az arcod.
Még sosem éreztem ilyen félelmet, vallotta be.
De mégsem futottál el, mutatott rá a lány.
A férfi elengedte füle mellett a bókot, és a távolodó nadír után bámult.
Feltételezem, hogy ő volt Kesakán. Hát nem vesztegette az időt fölös beszélgetésre, nem igaz?
Miriel elmosolyodott.
Szívós az öreg, de ez kimerítette. A varázslata jobban legyengítette, mint ahogy azt sejtenéd.
Szenta jött oda hozzájuk.
Nem tudjuk tartani ezt a helyet, mondta. Ma reggel kétszer is majdnem sikerült áttörniük. Csak a forrás tudja, hogy sikerült visszavernünk őket.
Valaki a védők közül felkiáltott. Szenta megperdült, és látta, hogy gotír harcosok százai indulnak rohamra a hágóban. Kardot rántott, és a falra rohant.
Igaza van, közölte angyal. Beszélj az öreggel, másik helyet kell találnunk.
Majd megfordult, és csatlakozott a védőkhöz. Bodálen követte a fáklyát szorongató Grakuszta vár zsigereinek mélyére át a vége érhetetlen folyósókon és a fémlépcsőkön. Minden természet ellenes és kifacsart volt, ráadásul ehhez valami mély hangú zümmögés is társult, amitől Bodálen feje lüktetni kezdett. A magas drenai mögött a testvériség 7 másik harcosa, 7 zord és hallgatag ember lépdelt. A 8. felvitte a lovakat a hegyre, így Bodálen minden reménye elszállt, hogy esetleg elmenekülhet erről a megígézett helyről. Lefele. Egyre csak lefele haladtak, 5 szintet hagyva maguk mögött, és az ümmögés egyre erősebb lett. A várfalai itt már nem kőből épültek, hanem sima fénylő fémből, amely helyenként megrepedezett és kidudorodott. A rések mögött réz, vas, arany és ezüst drótok tekeredtek egymás köré. Bodálen gyűlölte a várat és félt esetleges titkaitól. Ám minden gyávasága ellenére is egyre jobban lenyűgözték a látottak. Az egyik szinten 2 szárnyú vasajtóra bukkantak, amelyet Grakusznak és 2 másik emberének erővel kellett felfeszítenie. Az ajtón túl kis terembe jutottak, ahol nem volt semmiféle bútorzat, de az egyik falat egy faragott táblára emlékeztető aprócska díszítő elem ékítette, 12 követ foglaltak részgyűrűbe, és mindegyik kövön díszelgett valamiféle szimbólum, amelyet Bodálen nem tudott megfejteni. A díszítő elemet leszámítva kevés érdekességet hordozott a terem, így a harcosok tovább indultak, keresve a lépcsőt. Végül egy hatalmas csarnokba értek, amelyet ragyogó, mosolygos napfény világított meg. Ablakok nem voltak sehol, és Bodálen tudta, hogy több száz lábbal vannak a föld alatt. Grakusz a fém padlóra hajította a már csak sercegő fáklyát, és körbe pillantott. Asztalokat és székeket látott, mind fémből készült, valamint hatalmas vas szekrényeket, amelyeket szikrázó, ragyogó égkövek díszítettek. A fény valóságos táncot lejtett rajtuk. Körös körül átlátszottan üveglapok fették a terem falát, és fehér fénnyel izzottak. Grakusz rácsapott az egyikre, mire az széttört, és darabkái szanaszét szórodtak a csarnok padlózatán. Az üveglap mögött hosszú, csillogó henger tűnt elő, egy másik harcos odalépett és beledöfte a kardját. Valami villant, mire a lovag elemelkedett a talajtól, és 20 lábnyit repült a csarnok átellenes sarkába. A teremben a fények fele elhalványult, majd kihúnyt. Grakusz a pórul járt alakhoz sietett, és letérdelt mellé.
Halott, közölte, majd felállt, és a többiek felé fordult. Ne érjetek semmihez! Itt várjuk be a mestert! Ezek a varázslatok hatalmasabbak annál sem, hogy megérthetnénk őket. Bodálen, akit a hangos zümmögéstől a hányinger kerülgetett, átszelte a termet, és oda ment az egyik nyitott ajtóhoz. Mögötte egy nagyjából 3 láb átmérőjű hatalmas kristályt látott 2 aranytál között lebegni. A ragyogó színben fürdő kristály forgott, és piciny villámokat lövelt magából. Bodálen belépett a terembe. A falakat aranyból készítették, leszámítva a hátsó, részben lebontott részt, ahol faragott gránit tömbök nyúltak jóval túl eredeti helyükön. De nem a kristály és nem is az aranyfalak miatt állt el a lélegzete. Gracchus! Bődült el, mire a testvériség lovagja szinte azonnal megjelent és rámerett a távolabbi falnál a padlón elnyúlva heverő irdatlan csontvázra. A pokol nevére mi ez? Suttogta Bodálen. Gracchus megrázta a fejét. A pokol az, ahonnan ez jött, felelte és letérdelt a 2 koponya mellé, miközben ujjai végig simítottak a hatalmas vállakhoz vezető 2 csigolya soron. A fenevad, akármi volt is, 3 karral dicsekedhetett, a 3. az elképesztően nagy bordasor alatt türemkedett elő. Az egyik lovag megpróbálta felemelni a combcsontot, de az elrothadt inak a helyükön tartották azt. Még csak meg sem tudom ragadni ezt a csontot, mondta a férfi. A lény legalább 12 láb magas lehetett, ha nem több. Bodálen az ajtónyílásra pillantott, amely nem lehetett 3 lábnál szélesebb és 6-nál magasabb. Hogy jutott ez be? Kérdezte, mire Gracchus az ajtóhoz lépett. A fémkereten horzsolások nyomai látszottak, helyenként a mögötte lévő kő is látszott. Azt nem tudom, hogy jutott be, mondta a lovag halkan, de csontig hasogatta az ujját, hogy kijusson. Kell lennie egy másik bejáratnak is, egy rejtett bejáratnak. Egy ideig a falakat tapogatták álcázott ajtó után kutatva, de nem találtak semmit. Bodálen érezte, hogy kimerültség telepszik rá, és a fejfájása is rosszabbodott. Elindult az ajtó felé, de a lábai felmondták a szolgálatot, és a földre rogyott. Fáradtság kerítette hatalmába, és látta, hogy Gracchus térdre esik a pörgő kristály előtt. – Ki kell jutnunk! – nyögte Bodálen, és megpróbálta előre vonszolni magát a csillogó aranypadlon. Ám szeme lecsukódott, ő pedig mély és álomtalan alvásba zuhant. Lassan tért csak magához. Egy patakparti házikót látott mögötte kukoricással, s a távolban párásan kéklő hegyekkel. Egy férfi lépkedett egy pár ökör mögött, éppen szántott. Az apja. Nem, nem az apja. Az apja Kárnak, aki egyetlen darab földet sem szántott fel életében. Az apja. Az értetlenség kötként takarta be, ott örvény lett körülötte megfoghatatlanul. Felnézett a napra, de nem volt nap, csak egy pörgő kristály az égen, amely úgy zümmögött akár 1000-nyi mély. Az ekénél álló férfi felé fordult. Ne töltsd lustálkodással az időt, Gracchus, mondta neki. Gracchus? Nem én vagyok Gracchus. Álmodom. Ez az, álmodom. Ébredj fel! Érezte, hogy kilép az álomból, ismét érezte húsát és izmait, próbálta megmozdítani a karját, de az, mintha csapdába esett volna, mintha lekötözték volna. Kinyitotta a szemét. Gracchus ott hevert mellette. Nyilván a karomon fekszik, gondolta Bodálen. Megpróbált odébb gördülni, de Gracchus is vele mozdult, lekókadt fejjel és eltátott szájjal. Bodálen megkísérelt felállni. A jobbján különös súlyt érzett, így arra felé fordította a fejét, ott egy másik ember hevert, akinek nem volt feje. A fején fekszem, gondolta Bodálen, miközben a pánik kezdte hatalmába keríteni. Felpattant, ám a jobbján lévő test is ment vele. Bodálen felsikoltott. A fej nélküli test a részét alkotta, a válluknál fogva nőttek össze. Magasságos egek! Nyugodj meg! Csitította magát. Ez még mindig az álom, csak egy álom. A bal karja eltűnt, beleolvadt és elmerült Gracchus vállában. Megpróbálta kitépni magát, de a testvériség lovagjának ernyett teste csak még közelebb került hozzá. Lábaik összeértek és egymásba fonódtak. A kristály meg csak pörgött tovább. A szoba másik felében Bodálen látta, ahogy a többi lovag teste is egybeolvad és ide-oda tekergőznek, mintha csak valamiféle néma, természet feletti orgián vennének részt. Köztük pedig halotti csendben ott hevert az arany padlón a hatalmas csontváz. Bodálen ismét felsikoltott. Elájult. Semmire sem emlékezett, amikor felébredt, inkább megfeszítette hatalmas izmait és a hasára gördült, majd három lába segítségével talpra állt, alaposan beverte a fejét a mennyezetbe. Düh öntötte el a szörnyeteget, és egyik feje felbömbölt mérgében. A másik néma maradt, és szürke szemén megcsillant a kristályfénye. A két másik bestia még aludt. A kristály pörgött tovább, és kék fények cikáztak az aranytálak között. A szörnyeteg megindult felé, és kinyújtotta három irdatlan kezét. Egyik erős ujja megérintette az ide-oda pattogó kék fényt, mire fájdalom söpört végig az egész karján égetve testét. Mindkét fej elbődült, a lény egyik karja pedig lecsapott a kristályra, elmozdította és nekirepítette a másik falnak. A kék lángok kihunytak. A fények pedig elhalványultak és kialudtak. A szinte teljes sötétség megnyugtatta és elcsitította. A fenevad lehuppant a padlóra, éhes volt. A kinti csarnokból megégett hús bűze csapta meg az orrát. Odalépett az ajtóhoz, és látta, hogy egy apró, halott lény hever odakint. A tetemet részben valamiféle írha és fém burkolta be. A húsa még friss volt, és ez felkorbácsolta a fenevad étvágyát. Megpróbált előrelépni, de hatalmas termete miatt nem fért ki az ajtón. Talpra állt, és szaggatni kezdte a fém keret fölött előbukkanó kőtömböket. A másik két szörnyeteg is csatlakozott hozzá, megsokszorozva erejét. A szikla pedig lassan repedezni és töredezni kezdett. Kesakán kinyitotta a szemét és elmosolyodott. Miriel figyelte az arcát és látta, hogy diadal lobban a szemében.
Most már indulhatunk,
szólalt meg az öreg.
Az út nyitva áll.
Azt mondtad, nincs hova mennünk.
Nem is volt, ám most már van. Ez egy erőd, egy nagyon ősi erőd, amely a Kárbarzak nevet viseli. Holnap útra kelünk.
Sok minden van, amiről nem beszélsz, jelentette ki Miriel.
Sok minden van, amiről nem kell tudnod. Pihenj, Miriel, mert szükséged lesz az erődre. Menj és üldögélj a barátaiddal. Hagy magamra. Majd hívlak, ha eljön az idő.
Mirielnek maradtak még kérdései, de a kisember újra behunyta a szemét, és karbafont kézzel üldögélt tovább a tűz előtt. Így hát a lány felállt, és kilépett az éjszakába. Szentamár aludt, mire elérte az aprócska barlangot, de angyal odakint ücsörgött a csillagok alatt, és a hágóból felszűrődő csatazajt hallgatta. Nem messze tőle egy kisfiú kuporgott, mire Miriel elmosolyodott. A két alak egymástól 20 lábnyira ugyanazt a pózt vette fel, mindketten törökülésben helyezkedtek el. A gladiátor fenőkővel élesítette kardját, míg a fiúcska egy fadarabon utánozta mozdulatait.
Látom, szert tettél egy barátra, szólalt meg Miriel, mire angyal morgott valami érthetetlent. A lány leült mellé. Ki fia borja?
Honnan tudhatnám? Soha nem szól egy szót sem, csak utánoz.
Miriel kiterjesztette adottságát, majd visszahúzódott.
Teljesen süket, közölte, és árva.
Angyal felsóhajtott.
Nem hiányzott, hogy ezt tudjam,
közölte, és tokjába dugta a kardot, mire a rongyos gyerek az övébe csúsztatta a botot. Miriel megcirogatta a gladiátor arcát.
Jó ember vagy, angyal. Ami azt jelenti, hogy a gyűlölet nem tud igazán lángra kapni benned.
A férfi elkapta a lány csuklóját, és nem is engedte el.
Nem kellene hozzám érned, mondta szelíden. a hozzád illő férfi odabent van. Fiatal, jóképű és undorító, de nincsenek rajta sebhelyek.
Magam fogom megválasztani a férfit, amikor majd eljön az ideje, felelte a lány. Nem vagyok valami drenai nemes kisasszony, akinek a házassága szövetséget teremt a hadakozó felek között, mint ahogy nem kell aggódnom a hozományom miatt sem. Ahhoz a férfihoz megyek hozzá, akit kedvelek, ahhoz, akit tisztelek.
A szerelmet nem említetted, mutatott rá angyal.
Hallottam már róla sokakat beszélni, de én nem tudom, hogy mit jelent ez a szó. Szeretem az apámat, szeretlek téged, szerettem a testvéremet és az anyámat. Egyetlen szó, ám eltérő érzelmek állnak mögötte. A vágynak van hozzá köze?
Részben, ismerte el a férfi. És nincs ebben semmi rossz, bár sokan másként vélekednének erről, ha most hallanának minket. Ám ennél többről van szó. Egyszer volt az életemben egy elképesztő fekete hajú nő. Az ágyban több szenvedélyt gerjesztett bennem, mint bármelyik feleségem. Mégsem maradtam vele. Mert, tudod, nem szerettem. Istenítettem őt, de nem voltam szerelmes belé.
Már megint itt van ez a szó, csipkelődött vele Miriel.
A férfi kuncogott. Tudom, ez a szó azonban viszonylag egyszerűen leírja azt, aki a barátod, a hálótársad, a testvéred, és időnként, na igen, még az anyád is. Valaki, aki vágyat, imádatot és tiszteletet ébreszt benned. Valaki, aki ha ellened fordul az egész világ, akkor is melletted áll. Miriel, te ilyes valakit keresel.
Angyal elengedte a lány kezét, és elkapta róla a pillantását. Miriel közelebb hajolt hozzá.
Mi van veled, angyal? Nem szeretnél barát, szerető, testvér és apa lenni?
A férfi sebhelyes arca a lány felé fordult.
De igen, szeretnék.
Tétovázott, és Miriel érezte bizonytalanságát. A férfi végül elmosolyodott, és újra megfogta a lány kezét, majd megcsókolta.
A csizmám is öregebb nálad, Miriel, és lehet, hogy azt hiszed, hogy ez most nem számít, de nem így van. Olyan férfira van szükséged, aki együtt cseperedik veled, nem pedig, aki együtt öregszik veled.
Angyal vett egy nagy levegőt.
Bár nem könnyű bevallanom.
Nem vagy öreg, rotta meg Miriel.
Nem tetszik, Szenta? Kérdezte a férfi.
A lány félrenézett.
Őt izgatónak és borzongatónak találom.
Ez így van jól, mondta angyal. Az életnek ilyennek kell lennie. Én a vén és kényelmes karosszékeket kedvelem. Egy hozzád hasonló lánynak ennél több kell. Adj neki esélyt. Sok jóság van benne.
Miért kedveled ennyire?
A férfi elvigyorodott.
Ismertem az anyját, mondta. Régen történt, még mielőtt Szenta megszületett volna.
Úgy érted, hogy...
Fogalmam sincs, de... Nem elképzelhetetlen. Az biztos, hogy nem hasonlít az apjára, de ez maradjon kettőnk között, megértetted?
És mégis megküzdöttél volna vele a faháznál?
A férfi komor arccal bólintott.
Nem győzhettem volna. Nagyon jó. Ő a legjobb, akit valaha is láttam.
A lány váratlanul felnevetett.
Mi olyan vicces? Kérdezte angyal.
Nem akart megölni. Olvastam a gondolataiban. Azt tervezte, hogy lefegyverez, vagy megsebesít.
Ez csúnya hiba lett volna.
A lány belenézett a szemébe, és lehervadt a mosolya.
De megölhetted volna a saját fiad?
Tudom. Hát nem valami felemelő, igaz? Ám én harcos vagyok, Miriel, és amikor kardot rántok, az érzelmeknek nincs helye. Csak a túlélés vagy a halál marad.
A nadír fiúra pillantott, aki egy sziklának dőlve aludt, fejét pálcika vékony karján nyugtatva, felhúzott lábakkal. Angyal némán felállt, odasétált a gyerekhez, és betakarta a köpenyével, majd visszament Mirielhez.
Mit tervez a vénember?
Nem tudom, de holnap elindulunk a hegyek közt fekvő ősi erődbe.
Ez jó hír. Itt már nem tudnánk túl sokáig kitartani. Neked is jót tenne egy kis alvás.
Nem tehetem. Hamarosan szüksége lesz rám.
Mikor?
Amikor majd a holtak járnak.
Kesakána tűz mellett ült, és véne teste megborzongott, ahogy az éjszakai szél felkavarta a lángokat. Már túl volt a fáradtságon. Halálos törődöttség uralkodott el rajta. Minden annyira bonyolult volt, a végzet oly sok fonala futott egybe. Ez az egész miért nem akkor történt, amikor még fiatal volt, és duzzadt az erőtől, gondolta magában, csak úgy mellékesen. Miért most történik, amikor már öreg, fáradt, és teste a sírba készül? Igaz hát, az istenek jóindulatú becslések szerint is szeszélyesek. Tervek, ötletek, stratégiák villantak át az agyán, és mindegyik a másik sikerétől függött. Az 1000 leguányi utazás az első lépéssel kezdődik, mondta önmagának. Csak az előtted lévő lépésre koncentrálj. A démonok jönni fognak, és velük a holtak lelkei is. Mi a legjobb módja, hogy harcba szálljanak velük? A drenai nő erősebb volt annál, mint ahogy maga hitte, de egyedül nem jelent biztosítékot a sikerre. Kesakán lehunyt a szemét, és Mirielt szólította, már majdnem eljött az idő. Az agyak korsóért, és a szürke porért nyúlt, de azután visszahúzta a kezét, már így is túl sokat vett magához. Viszont az istenek szeretik a vakmerő fickókat. Ujját belenyomta a porba, és egy keveset a szájába kanalazott. A szíve össze-vissza kezdett verni, és érezte, hogy erő ömlik a végtagjaiba. A tűz sárgán kezdett izzani, majd aranyra, aztán lilára váltott, és a falon az árnyak pörögve és forogva a táncra keltek. A drenai nő belépett a barlangba. Az istenekre de ronda, gondolta a sámán. Túl magas és inas. Már ifjú korában sem találta volna vonzónak. A sebhelyes arcú drenai harcosa nő mögött lépkedett. Kesakán tekintete rámerett a férfira.
Itt nincs helye azoknak, akik nem rendelkeznek a hatalommal, szólalt meg.
Mondtam neki, felelte a nő, és letelepedett a sámánnal szemközt. De minden áron jönni akart.
Azt mondta, hogy démonok és élő holtak jönnek. Meg lehet őket ölni karddal?
Kérdezte angyal.
Nem,
felelte a sámán.
Puszta kézzel?
Nem.
Akkor hogyan fog Miriel megküzdeni velük? A bátorságát és az adottságát használja. Akkor mellette fogok állni. Eddig még senki sem merte kétségbe vonni a bátorságom. Rád azért van itt szükség, hogy tartsd a falat és megállítsd az emberi ellenséget. A legnagyobb botorság lenne engedni, hogy belépj az ürességbe. Egyben pazarlás is lenne.
Nem te irányítod az életem, bődült el angyal. Én miatta vagyok itt. Ha ő meghal, én elmegyek. Egyáltalán nem érdekelnek a tetves barbárjaid. Megértetted? Ha ő veszélybe kerül, én ott leszek mellette.
Kesakán szeme elfelhősödött, és pillantása éberré vált, ahogy ránézett a fölé tornyosuló drenaira.
Mennyire gyűlölöm őket, gondolta magában. Szemtelen arroganciájukat és mérhetetlen gőgjüket.
Feljebb emelte tekintetét, és belenézett angyal kovaszínű szemébe, és hagyta, hogy gyűlöletét a másik is érezze. Angyal elmosolyodott, és lassan bólintott. Kesakán pedig felállt.
Ahogy akarod, megölhetetlen. A nővel fogsz utazni.
Jó,
mondta a gladiátor, és letelepedett Miriel mellé.
Nem, szólalt meg a lány. Ez nem okos dolog. Ha harcolnom kell, nem tudok angyalra is figyelni.
Nincs szükségem arra, hogy bárki is figyeljen rám, tiltakozott a férfi.
Hallgass! Csattant fel Miriel. Fogalmad sincs az utazásról, sem a veszélyekről, vagy akár arról, hogy miként védd meg magad. Olyan lesz, mintha egy csecsemőt tartanék a karjaimban, és nem lesz időm arra, hogy szoptassalak.
A férfi elvörösödött, és talpra ugrott. Kesakán előre lépett.
Nem, nem, kiáltotta. Szerintem rosszul ítéled meg a helyzetet, Miriel, mint ahogy először én is így tettem. Az üresség halálos hely, de egy bátor embert nem lehet csak úgy félvárról venni. Mind kettőtöket elküldelek, és olyan fegyvereket adok a megölhetetlennek, amelyeket ismer.
Te hol leszel?
Itt fogok várni, de össze leszek kapcsolódva veled.
De a démonok biztos, hogy ide jönnek.
Nem. Nem fognak vadászni rám, mivel az apádat keresik. Zhu Chao tudja, hogy rettenetes veszélyt jelent ránézve. Ezért próbálta megöletni ebben a világban, de kudarcot vallott. Most a lelkét akarja kelepcébe ejteni az ürességben. Ezért kell őt megvédeni.
De ő sem rendelkezik az adottsággal, mondta Miriel feltámadó félelemmel.
Tévedsz, suttogta Kesakán. Az övé a legerősebb adottság. A túlélés adottsága.